Tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a keresztelő családot és az egész gyülekezetet az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük a 431-es dicséretünket. Hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. részében a 18. és azt követő versekben erről így olvasunk. Jézus mondja: nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még egy ige szakaszt szeretnék felolvasni. A református bibliaolvasó kalauz szerinti mai ige szakasz egy részét, és hogy jobban érthető legyen, ezért a tegnapi igének az utolsó versét is felolvasom. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hittek? És hogyan higgyenek abban, aki felől nem hallottak? És hogyan hallanának ige hirdető nélkül? És hogyan prédikálnak, ha el nem küldik őket? Amint megvan írva, mi szépek a jó hírt hirdetőknek lábai. De nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, mert Ézsaiás azt mondja: Uram, ki hitt a mi beszédünknek? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Ezt az utolsó verset szeretném még külön kiemelni. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. A bibliaolvasó kalauz mai igéjeként olvastuk ezt az igét, ezt az ige szakaszt. Megmondom, én eredetileg természettudományos végzettségű vagyok, és különösen szeretem az ilyen ige szakaszokat, mert olyanok, mint egy matematikai levezetés. Ugye ezzel kezdődik, hogy mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül, azután jön a matematikai levezetés, és a végső tétele ez: azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Amikor ezt Pál apostol megírta a rómaiaknak, akkor ez a levezetés ez tökéletes és teljes volt. De a mi számunkra 2020-ban még egy kérdést föl kell tennünk. Mert a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által, de ma már a 21. században nem olyan egyértelmű, és nem tudja mindenki, hogy mi is az a Krisztus beszéde. Amikor ezt Pál megírta a rómaiaknak, akkor ő is tudta, hogy miről van szó, a rómaiak is tudták, hogy miről van szó, de itt a 21. században ezt sokan már nem tudják. És ezért föl kell tennem tehát a kérdést, hogy mi a Krisztus beszéde. Jézus egy helyen azt mondja, már az utolsó heteket tölti ezen a földön, hogy mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Aztán, amikor a Golgotai kereszten meghal a mi bűneink miatt, akkor úgy kiáltott fel, hogy elvégeztetett. Tehát a Krisztus beszéde az, hogy ő sokak bűnéért meghal, és hogy ezt a küldetését ott a Golgotai kereszten végezte be. De olyanokat is mondott Krisztus szolgálatának a kezdetén, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Amikor Nikodémussal beszélgetett, akkor pedig arról szólt, hogy ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Tehát amikor itt erről van szó, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által, akkor itt el lehet mondani azokat a legfontosabb kijelentéseit Jézusnak, ami szükséges ahhoz, hogy mi hitre jussunk. Tehát az ő megváltó kegyelme, amelyet elvégzett, hogy életét adta váltságul sokakért, hogy megmentsen bennünket a bűntől és az örök haláltól, a kárhozattól. És ezt, amikor elvégezte, nem elég ez a tény önmagában, mint egy objektív tény, hanem mindennek a mi személyes életünkre nézve is következménye kell, hogy legyen, és ezért mondta, hogy térjetek meg, és ezért mondta az, hogy ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Ezek Krisztusnak a hallható szavai, amelyeket olvasunk, amelyeket ő saját maga elmondott, de a Krisztus beszédéhez tartozik még valami, amit úgy szoktunk nevezni, hogy a látható ige. A látható ige azok a sákramentumok, a szentségek, a keresztség és az úrvacsora, és ezeket azért hívják látható igének, mert itt nem csak halljuk az evangéliumot, hanem mintegy látjuk is. Mert valami a kezünkben van, valamit megfoghatunk, valamivel élhetünk, de ez a valami, ez ugyanarról beszél, mint amit Krisztus mondott, ugyanarról beszél, mint amiről a Szentírás szól. Mert a keresztség is Jézus Krisztus golgotai kereszt haláláról szól. Ahogyan sokszor el szoktuk mondani ezt a hasonlatos cselekményről, hogy ahogyan az emberi test szennyét a víz mossa le, úgy mossa le a léleknek a szennyét, a bűnt, Jézus Krisztusnak a golgotai kereszten kiontott vére, így lelki értelemben. Tehát a keresztség is, amikor ennek a kisfiúnak a fejére pár csepp víz kerül, ez azt jelenti, hogy a Krisztus beszéde jut el hozzá ilyen látható formában is. Persze ő még ezt nem érti, ezt csak ti tudjátok megérteni, hogyha Isten könyörül rajtatok, de ugyanarról beszél a keresztség, mint amiről szavakban szoktunk bizonyságot tenni. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Kívánom nektek, hogy ezt a beszédet ti is meghalljátok, és az a gyermek is, amikor felnő és már megértheti, akkor szintén meghallhassa. Amen. Fönnállva valljuk meg hitünket, elmondván az Egyetemes Keresztjén Anyaszent Egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig szülőkhöz és keresztszülőkhöz fordulok. Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezt a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, kérünk, hogy a te kegyelmedet, amelyet kiárasztottál reánk, és megtartottad az édesanyja testi életét a szüléskor, és valamennyien itt lehetnek örömben és békességben. Kérünk, Urunk, hogy lelki értelemben is ez így lehessen, hogy megtapasztalhassák a te újjászülő, megtérítő kegyelmedet, a megváltást, és különösképpen is kérünk ezért a kisfiúért, hogy amikor majd felnő, akkor mindaz, ami most történt vele, történik vele, valóság lehessen az életében. Kérünk, hogy így áld meg őt és szeretteit egyaránt. Ámen. Péter, keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét, és a 32. Zsoltár első versét énekeljük.
Könyvének következő fejezetét, az 50. Zsoltárt.
Az Istenek Istene az Úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépségű Sionról ragyog föl az Isten. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, és erős forgószél körülötte. Hívja az egeket odafenn, és a földet, hogy megítélje népét. Gyűjjetek elém, kegyeseim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Az egek hirdetik igazságát, mert Isten a bíró, Szela. Halld, népem, hadd szóljak, Izrael, hadd tegyek bizonyságot ellened. Isten vagyok én, a te Istened. Nem fedlek meg véres áldozataidért, sem szüntelen előttem lévő égő áldozataidért. De nem fogadhatok el bikát a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból, mert enyém az erdő minden vadja, az ezernyi hegy minden állata. Ismerem a hegyek minden szárnyasát, és minden az enyém, ami mozog a földön. Ha megéhezném, nem mondanám meg neked, mert enyém e világ, és ami azt betölti. Vajon a bikák húsát eszem-e, és a bakok vérét iszom-e? Hálával áldozzál Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. A gonosznak pedig azt mondja Isten, hogy mersz beszélni rendeléseimről, és szádra venni szövetségemet, hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted beszédemet. Ha tolvajt látsz, mellé szegődsz, és paráznákkal közösködsz. Szádad gonoszságra tátod, és nyelved csalátságot sző. Leülsz, és testvéred ellen beszélsz. Anyát, fiát is szidod. Ezeket teszed, és én hallgassak. Azt gondolod, olyan vagyok, mint te. Megfedlek téged, és eléd sorolom mindezeket. Értsétek meg ezt ti, akik megfeledkeztetek Istenről, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem. És aki figyel az útra, annak mutatom meg Isten szabadítását. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy eljöhettünk a te házadba, Köszönjük, hogy hallhattuk, hogy te vagy a bíró. Köszönjük, hogy azt is hallhatjuk, hogy te elküldted a te fiadat, hogy érettünk, helyettünk és miattunk az ítéletet elvegye. Köszönjük, hogy azt az emésztő tüzet, a te haragodat rábocsájtottad ott a kereszten. És köszönjük, Jézus Krisztus, hogy vállaltad, hogy elvedd a mi bűneinket. Hogy segítségül hívhassuk a te nevedet, hogy megtartassunk. Köszönjük a Golgotai keresztet, és köszönjük, hogy feltámadtál harmadnapon, hogy élő Urunk lehess, hogy útmutatónk lehess, hogy szabadítónk lehess, hogy a te dicsőséges, csodálatos nevedet, Jézus Krisztus, segítségül hívhatjuk, hívhassuk most is. Így kérünk, hogy légy segítségül a mi hitetlenségünkön, segíts, hogy általad tudjuk fogadásainkat beteljesíteni, és segíts, hogy ne csak az ige hallgatói legyünk most, hanem mindaz, amit most hallunk, az életté, cselekedetté lehessen. Így légy segítségül az ige hirdetőin, hallgatóin, és könyörgünk, hogy légy itt a te jelenléteddel velünk. Köszönjük neked, Urunk. Ámen.
A bűnbocsánat evangéliumát Jeremiás próféta könyvéből olvasom, a 31. fejezet 34. verséből. Megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Ámen. A 168. dicséretünk 4. versét énekeljük el így fennállva. Istenünk igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből olvasom, a 11. fejezet 31. és 32. verséből. Mert ha mi magunk ítélnénk magunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél meg minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne kárhozzunk. Amen. Foglaljunk helyet. A zsoltárok, amelyeket ezekben a hetekben, hónapokban olvastunk, túlnyomó része imádságból áll. Feltárul előttünk egy ember szíve, aki megosztja az Úrral mindazt, amit érez. Örömöt és hálát, aggodalmat és félelmet, panaszt és haragot. Az üzenet ezt az Istennel való beszélgetést mintegy kihallgatva jut el hozzánk. Ez a zsoltár azonban más. Itt maga az Úr szól hozzánk. És mindazt, amit a szívünkre akar helyezni, egy jól ismert kép a bírósági tárgyalás metaforáján keresztül mondja el. A tárgyalás úgy általában, mint ebben a zsoltárban is, a bírónak a bevonulásával és leírásával kezdődik. A következőt olvassuk. A hatalmas Isten az Úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. A tökéletes, szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. Ebben a leírásban Istennel kapcsolatban három kijelentés hangzik el. Az első kijelentés úgy hangzik, hogy ő a hatalmas Isten. A modern állam egyik vezérelve a hatalommegosztás. A parlament meghozza a törvényeket, a kormány végrehajtja azokat, a bíróság pedig mindenkit felügyel és ellenőriz. Mindenki kap egy kis hatalmat, de senki nem kapja meg a hatalom egészét. Isten nem ismeri a hatalom megosztás intézményét. Ő egy személyben a törvényhozó, a végrehajtó és a bíró. Hatalma mindenre kiterjed, ezért nevezzük őt mindenható Istennek. Hát ez az első, amit megtudunk vele kapcsolatban. A következő kifejezés előtte emésztő tűz. Ez már kifejezetten bírói funkcióra vonatkozik. Ahogyan a tűz megemészti az éghető anyagokat, úgy Isten is elpusztítja mindazt, ami nem méltó az ő számára. És a harmadik kifejezés körülötte hatalmas szélvihar, szintén a bírói hatalomnak a leírása, ahogyan a szélvihar elfújja mindazt, ami könnyűnek találtatik, úgy Isten is eltávolítja magától mindazt, ami nem méltó hozzá. Tehát Isten, ami bírónk, minden hatalommal rendelkezik, és készen áll arra, hogy ítélkezzen. Hát a bírósági eljárás metaforájánál maradva nézzük meg, hogy ki ül a vádlottak padján. Azt olvassuk, hogy Isten az egész emberiséget beidézi napkelettől napnyugatig, és ebből a leírásból magától értetődőnek tűnik, hogy az egész emberiség fölött akar ítélkezni. Lelki szemeink előtt már-már látjuk Jézust, amint visszatér erre a földre, angyalokkal körülvéve, dicsőségtől övezve, maga elé állít mindenkit, majd meghozza az ítéletet. Némelyeket, akik bíztak benne, azokat jobb oldala felől állítja, nekik egyenes útjuk van a mennybe, másokat pedig, akik elutasították őt, a bal oldalára állítja, rájuk pedig a kárhozat vár. Ezt az automatikusan jelentkező képzett társítást azonban a bibliai szöveg nem támogatja. A Zsoltár szerint Isten valóban beidézi erre a tárgyalásra az egész emberiséget, de a többség csupán nézőként van jelen. Kire néznek? Ki ül a vádlottak padján? Erről a következőt olvassuk. Hallgass népem, most én beszélek, Izrael, most téged intelek. A vádlottak padján tehát Izrael ül. És amikor az ige Izraelről beszél, akkor nem csupán és nem elsősorban egy nemzetről beszél, hanem azokról, akik a megváltás jogán hit által Istenhez tartoznak. Rólunk beszél az ige. Mi ülünk a vádlottak padján. Ebből pedig az következik, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, ami elhangzik. Ha mások bűneiről és büntetéséről lenne szó, nyugodtan hátradőlhetnénk, még élvezhetnénk is a műsort. Csak hogy a bíró most a mi szemünkbe néz, minket leplez le, és ránk nézve hoz ítéletet. De már most, a vád megfogalmazása és az ítélet kihirdetése előtt vessünk egy pillantást a bíró szívébe. Miért vádolja Isten az ő népét? Miért helyez kilátásba ítéletet? Van egy ige szakasz, amely nagyon jól leírja mindezt, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében az 5. verstől kezdődően. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután, testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk? Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Tehát, vegyük nagyon komolyan, amikor az Úr fed bennünket, ugyanakkor ne feledkezzünk el arról sem, hogy nem a hóhérunk, hanem mennyei atyánk előtt állunk, aki azért fed bennünket, hogy megtisztítson a bűntől, és kiformálja bennünk azt a jellemet, ami őt tükrözi, ami örömmel tölti el őt, és áldást hoz a körülöttünk élőkre egyaránt. És akkor most térjünk rá magára a tárgyalásra, mit mond a bíró nekünk, akik a vádlottak padján ülünk. Az elmarasztalás két részre osztható. Az egyik résznek azt a címet is lehetne adni, az üres vallásosság. Ezzel kapcsolatban a következőt mondja. Nem feddelek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem levő égő áldozataidért, de nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat. Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Eszem-e a bikák húsát, iszom-e a bakok vérét? Hálaadásodat áldozd az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Ebben a megfogalmazásban két részletre kell odafigyelnünk. Ezek közül az egyik a vallásgyakorlásnak a formális része. A formális része abban az időben a különböző állatoknak a feláldozásáról szólt. Ez volt a központja Izrael vallásgyakorlatának. És ezzel kapcsolatban elmondható, hogy Isten nem fogalmaz meg kritikát. Ő leírta, hogy milyen állatot, mikor és hogyan kell feláldozni, a zsidók erre odafigyeltek és engedelmeskedtek. A vallásgyakorlat lényegét illetően azonban nagyon negatívan szól Isten. A lényege a vallásnak az Isten felé irányuló őszinte szeretet. Ezt várja el Isten az ő népétől. Ezt várta el Izrael népétől is, és azt látjuk, hogy nem kapta meg. A zsidók bezárták előtte a szívüket. Tehát a vallás külső része megvolt, pipa, de a lényegi része hiányzott. És ez az, amit most magunkra nézve végig kell gondolnunk. Vajon velünk kapcsolatban is elmondhatja-e Isten, hogy mi csupán üres vallásosságot folytatunk? Hát azt kell mondjam, hogy nyilván minden ember helyzete más, mégis a tapasztalat az, hogy ez az állítás ma is megállja a helyét. A külsőségeket illetően ma is minden rendben van. Mielőtt eljöttünk volna a templomba, szépen felöltöztünk, nem a hétköznapi ruhánkba, hanem annál egy kicsit szebbe. Amikor bejöttünk, áldást és békességet kívántunk mindenkinek. Lehet, hogy nehezen lehetett hallani a maszktól, de akkor is kimondtuk, amit ki kellett mondanunk. Elénekeltük az énekeket, meghallgattuk az igét, és nem sokára majd elmondjuk a mi atyánkot, és dobunk a persejbe. Külsőleg semmi probléma nincs velünk. Ami ma a vallásgyakorlat formális része, azt mi teljesítjük. A lényeg azonban sokszor ma is elmarad. Hadd tegyem fel inkább kérdésként, mennyire hatja át a Szentírás a gondolkozásunkat. Amikor felkelünk, amikor meghallgatjuk a híreket, amikor beszélgetünk valakivel, amikor vélemény nyilvánítunk, mennyire hatja át a gondolatainkat a Szentírás? Igyekszünk az Isten szemével látni, az ő fejével gondolkodni? Vagy ez teljességgel kimarad? Mennyire keressük az örömünket Istenben? Amikor szeretnénk jól érezni magunkat, akkor keresünk valamit a környezetünkben? Milyen program lesz? Hova mehetnék el? Mi az, ami általában engem motivál? Vagy azt mondom, hogy az én örömöm elsősorban Istenben van, amikor együtt lehetek vele, amikor érzem az ő atyai szeretetét. És kitől várjuk a vezetést? Amikor döntéseket kell hoznunk, akkor összeszedjük a rokonainktól, ismerőseinktől a szempontokat? Végig gondoljuk, és egyszerűen hozunk egy emberi döntést? Vagy kinyitjuk az igét, mert szeretnénk várni, hogy Isten mondja meg nekünk, merre van az arra? Nagyon sokszor az a tapasztalatom, hogyha ezeket a kérdéseket feltesszük magunknak, akkor elbukunk. És akkor magunkkal kapcsolatban is elmondhatjuk, hogy a külsőségeket illetően rendben vagyunk, de a vallásgyakorlat lényegi része elsikkad. És hadd mondjam ezt úgy, hogy most nem úgy értem ezt, hogy na akkor mi itt most pogányok vagyunk valójában. Nyilván vannak időszakok, amikor közelebb vagyunk Istenhez, meg vannak időszakok, amikor távolabb. És most ennek megfelelően gondoljuk át, hogy mennyire érvényes ránk nézve ez az elmarasztalás. Nézzük meg az elmarasztalásnak a második részét. Ezt úgy lehetne felcímkézni, hogy erkölcsi bukások. Ezzel kapcsolatban Isten a következőt mondja. Hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, és szádra venni szövetségemet? Hiszen te gyűlölöd a feddést, és elveted igéimet. Ha tolvajt látsz, vele cimborálsz, és a paráznákkal tartasz. Szádból gonosz beszéd jön ki, nyelved csalárdságot sző. Ahol csak vagy, testvéred ellen beszélsz, anyád fiát is bemocskolod. Ebben a leírásban három fő bűn áll elénk. Az egyik a lopás, a másik a paráznaság, a harmadik pedig a hazugság. Ha valaki azt gondolná, hogy Isten népe erre képtelen, akkor nézzünk szembe a tényekkel, hogy sajnos nagyon is képes. Tudnánk bőséggel példát mondani olyan emberek életéből mindenre, akiket a Biblia a hithőseinek nevez. Mert azáltal, hogy valaki Isten népéhez tartozik, nem válik angyallá. Követ el bűnöket. És nagyon sokszor nem az a forgatókönyv, hogy kis bűnöket, hanem az, hogy akár nagy bűnöket is. Amikor ez a Zsoltár megíratott, ez a három bűn volt talán a leggyakoribb a társadalomban. Nézzük meg a bukásokat ma. És hadd kezdjem egy mostanában történt élményemmel. A gyerekeimmel elmentünk egy kalandparkba, vagy élményparkba, nevezze, aki ahogy szeretné. És volt ott egy játék, amiért szinte minden gyerek megőrült. Ez a játék egy ember magasságú, egy felnőtt magasságú átlátszó labda volt. Ebbe kellett a gyerekeknek belemenniük, ilyen cipzár volt lehúzva, ott kellett belépni, aztán a cipzárt visszahúzták, jól felfújták a labdát, hogy tele legyen levegővel, le is takasztották, és utána belökték a gyerekkel teli labdát egy tóba. És arról szólt a játék, hogy mindenki igyekezett felállni és állva maradni, és úgy közlekedni, hogy állva maradjon. Hát igazából ez senkinek nem sikerült. A legügyesebb gyerek is csak arra volt képes, hogy felálljon és szoborrá merevedjen. De mihelyt megmozdult, elbukott. És az a pár perc, amit a labdában töltöttek, az a bukások vége láthatatlan sorozatáról szólt. És azért jutott eszembe ez a kép, mert ha manapság nézem, hogy hogy élünk, mi hívő emberek is, akkor azt látom, hogy hát nem csupán egy-két-három bűn jellemző ránk, hanem az életünk sokszor bukások, vége láthatatlan sorozata. És most szeretném elővenni a 10 parancsolatnak a második kőtábláját, ami tulajdonképpen az erkölcsi, a hétköznapi erkölcsi kérdéseket tartalmazza. Ott van az 5. parancsolat, tiszteld apádat és anyádat. Ehelyett hogyan élünk sokszor? Úgy, mintha azt hirdetnénk, vess el minden tekintélyt. Ugye ismerjük, hogy sokszor milyen egy gyermek otthon. Ugye a szülei mondanak valamit, aztán a gyerek nagy ívben tesz rá. Hogyha kicsit keményebb az a gyerek, akkor még vissza is szól. Meg tudja keseríteni a szüleinek az életét. Azt fejezi ki, hogy én már nagy vagyok, hagyjatok békén, nem szükséges az, hogy ti irányítgassatok engem. De ugyanígy mehetnénk tovább is, hogy az ember nem csak a szülői tekintélyt veti el, hanem minden más tekintélyt is. Hát a tanárok is tudnának mesélni arról, hogy mi folyik az iskolában, és mi mindent kapnak ők a gyerekektől. Meg a híreket is látjuk, meg magunkban nézünk, akkor is tudjuk, hogy hogyan tekintünk sokszor az állami tekintélyre. Nekünk nem mondja meg senki, hogy ezt csináljuk, meg azt csináljuk. Majd mi eldöntjük, hogy hogyan szeretnénk. Ott van a hatodik parancsolat, ne ölj! És ehelyett mit mondunk? Az agresszió mindent megold. Hát, ha nem is mondjuk ezt ilyen nyíltan, de sokszor ezt gondoljuk. Ezt tesszük. Verbálisan vagy tettlegesen. Valakire jó, ráüvöltök, megfenyegetem, na és akkor minden rendben lesz. Akkor befogja fülét, farkát, és azt csinálja, amit kell. Esetleg tetlegességre is vetemedem. Hát amikor egy-egy egyházi iskolába felvételizik valaki, sokszor a szóbeli felvételin tesznek fel olyan kérdéseket, amik erre irányulnak, hogy vajon verik-e azt a gyereket otthon, vagy sem. Tehát sokszor azt gondoljuk, hogy agresszióval lehet megoldani a problémákat. Ne paráználkodj! Hát, mi az, ami az ember szívét elfoglalja? Megint csak az önállóság, majd én ezt eldöntöm. Lehet, hogy én nem akarok paráználkodni, de hogyha akarnék, azt is hadd döntsem el én. És sokan kifejezetten akarnak, és erre vágynak, és meg is teszik. Létezik lelki gondozói titoktartás. De hogyha most el lehetne mondani mindazt, amit lelkészként hallunk, akkor lehet, hogy sokan úgy mennének ki a templomból, hogy én ide vissza többé nem jövök, mert mindenki tud rólam mindent. Na most gondoljunk bele, hogyha ezen a téren, a ne paráználkodj terén minden tettünk, gondolatunk kivetülne a falra, bennmaradnánk a templomban? Vagy mi is a távozók közé tartoznánk? Ne lopj! Pont az ellentéte, szerezd meg magadnak. Hát nem erről szól manapság minden, hogy szerezd meg magadnak, mert attól lesz jó neked. És lehet, hogy nem veszünk el konkrétan a másik embertől valamit, de azért ez a parancsolat ennél többet jelent. Az Isten életet adott nekünk azért, hogy valamire azt jól használjuk fel. Hogyha én nem az Istenre figyelek oda, ha ellopom tőle az időt, és másra fordítom, az már önmagában lopás. Hogyha kaptam egy családot, kaptam egy hivatást, és nem állok rá 100%-osan, hogy róluk gondot viseljek, vagy azt a hivatást betöltsem, az is lopás. Azt gondolom, hogy az időt, azt megtarthatom magamnak. 9. parancsolat, ne tanúskodj hamisan. Hát ezzel ellentétben sokszor azt mondjuk, hogy a szó elszáll. Mondhatok, amit akarok, annak igazából nincsen súlya. Megszoktuk, hogy ez így működik a világban. Valaki mond valamit, na és fél nap múlva már senki nem emlékszik rá. Sokszor a saját szavainkkal kapcsolatban is úgy érezzük, hogy nincsen súlya, mondhatunk, amit akarunk. És nem. Mert amikor azt látjuk, hogy egy gyülekezeti közösségen belül elindul egy pletyka, valakinek a háta mögött összesúgnak, valamit híresztelnek róla, akkor az nem olyas valami, amit csak úgy elfelejtenénk, aminek ne lenne következménye. A szavainkra igenis oda kell figyelnünk. És ott van a 10. parancsolat, ne kívánd. Hát ugye ennek pont az ellenkezőjét éljük, egy olyan korban élünk, ahol minden a kívánságokról szól. És nem csak a reklámokban, hogy mert megérdemled, és kívánd meg ezt is, meg azt is, és szerezd meg magadnak, hanem ezt mi is sokszor így érezzük. Ha van valamink, de nem a legtökéletesebb, akkor már is úgy érezzük, hogy valamiről lemaradtunk, pórul jártunk, nem ezt érdemeljük. És állandóan megkívánjuk a jobbat és a többet. Hát ez a mi elmarasztalásunknak a másik oka, az erkölcsi bukások. És akkor most mindenki gondolja végig, hogy ebből, csak amit most felsoroltam, mi igaz rá és mi nem. Megint csak azt kell mondjam, hogy különböző emberek vannak, vagy ugyanazok az emberek különböző helyzeteket és állapotokat élnek meg, most jelen pillanatban Istennek ez a diagnózisa mennyire illik ránk. És legvégül arra a kérdésre szeretnék rátérni, hogy mit tegyünk, hogyha mindezt elismertük, rólunk beszél az Úr, megbántuk a bűnünket, hogyan folytassuk? honnan szedjünk, honnan vegyük az erőt ahhoz, hogy másként, Istennek tetsző módon tudjuk folytatni az életünket. Első körben az ember mindig a saját erőforrásait igyekszik felkutatni. Önmagunkba nézünk, összeszedjük az összes bölcsességünket és szeretetünket, és készülünk, hogy szembenézzünk a nehéz helyzetekkel. De általában ez nem szokott működni. Egy-egy kisebb sikert követően szembe kerülünk egy olyan helyzettel, amit már nem tudunk megoldani. Jön egy kiállhatatlan ember, akinél elfogy a türelmünk. Jön egy olyan helyzet, amit nem tudunk megoldani a magunk bölcsességével, és összeomlunk, padlóra kerülünk. Másnap újra összeszedjük az erőnket, nap végére megint összeomlunk. Sokszor már felállni sincs kedvünk, ezt nevezik a boxban KO-nak. Ki vagyunk ütve? És ilyenkor jön rá az ember, hogy a mi erőnk valóban elégtelen. Felismerhetem én, hogy mit mond az Isten, megbánhatom, de én a magam erejéből nem tudok jobbat. Nem tudom újrakezdeni az Istennek tetsző módon az életemet. És ezért nagyon fontos, ami ebben a Zsoltárban elhangzik, mert Isten maga mutat rá arra, hogy honnan vegyük az erőt. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Ez a két mondat a következő leírást, vagy hát sorrendet mutatja be. Először is hívjuk segítségül Istent, amikor baj van, fogalmazzuk meg és mondjuk el neki. Ezt követően meg fogjuk tapasztalni Istennek a szeretetét. Nem csak a régi emlékeinkből kell élnünk, hogy Isten megváltott minket valamikor 2000 évvel ezelőtt, vagy évekkel ezelőtt segített valamiben, hanem itt és most frissen meg fogjuk tapasztalni Isten szeretetét. És amikor ez megtörténik, akkor harmadik lépésként erőt kapunk. Megújul a lelki életünk. Dicsőítjük az Urat, és ennek az erejével tudunk tovább menni. Hát ma is erre szólít fel az Isten minket, hogy hívjuk őt segítségül. Az a tapasztalatom, hogy sokszor ezt nem igazán tesszük meg. Talán attól tartunk, hogy ez úgysem segítene. Hogy Isten nem azt akarja, hogy ő beleavatkozzon az életünkben és valami jót tegyen értünk, hanem Isten csak elénk adja a törvényt, hogy na, akkor ezt kell betartani. Mint hogyha egy filozófiai rendszert akarna beletuszkolni a fejünkbe, éljünk így, és akkor kész, pedig nem. Hitben élni azt jelenti, hogy az Istennel való közösségben élünk. És Isten felszólít rá bennünket, hogy hívjuk őt segítségül, ne fukarkodjunk a kéréseinkkel. Mondjuk el Istennek nyugodtan, hogy hol szorít a cipő. És azt fogjuk tapasztalni, hogyha őt segítségül hívjuk, akkor ő segíteni fog nekünk, és ennek a megtapasztalása új erőt fog önteni belénk. Tehát itt állunk ezzel a képpel, Isten az igaz bíró megjelenik, ítéletre hívja az ő népét, azzal a céllal, hogy minket megújítson, segítsen a szentségben. A fő bűneink, a fő diagnózis az, hogy a vallásosságunk üres, nagyon sok erkölcsi kérdésben elbukunk, de rögtön nyújtja is a kezét ez a bíró, mert ő nem csupán bíró, hanem szabadító úr is, és azt mondja, hogy hívjuk őt segítségül, ő megszabadít, és majd dicsőíteni fogjuk őt. Ez a megújulásnak a titka. Amen. Feleljünk az ígére a 180. dicséretünkkel. Ez egyetlen versből áll, a töredelmes szívet így kezdődik. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogyha azért is állítasz bennünket magad elé, hogy megfedj, akkor is érezzük a te hangodból kicsendülő jóságot. Köszönjük, hogy mindent azért mondasz és azért teszel, hogy helyreállítsd az életünket. Köszönjük, hogy ezt már bebizonyítottad olyan sokszor, és különösképpen ott a Golgotai kereszten, ahol megmutattad, hogy számodra semmiféle áldozat nem drága ahhoz, hogy újra a közeledben élhessünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te magad vállaltad ezt a legnagyobb áldozatot, a saját életedet adtad értünk. És köszönjük, Urunk, hogyha ennyire szeretsz bennünket, akkor valóban odahallgathatunk a Te feddésedre. Urunk, köszönjük, hogy most is elmondtad, mi a probléma, és nem csupán egy réges-régi történeten keresztül, hanem egészen személyesen. Urunk, szeretnénk megvallani, hogy egyetértünk veled. Mi is tudjuk, mi a probléma. Mi is tudjuk, hogy mit követtünk el, és hogy milyen a mi lelki berendezkedésünk, ami mindezt létrehozta. Urunk, bocsáss meg nekünk, ezért esedezünk. És arra kérünk téged, hogy ne csak ostorozz minket a mi bűneinkért, hanem emelj is fel bennünket. Hiszen te vagy az, aki képes vagy talpra állítani és vezetni a te utadon. Köszönjük, hogy tőled jön az erő, tőled jön a vezetés, tőled jön az öröm. Arra kérünk, Urunk, hogy vonj minket a te közeledbe, hadd tapasztalhassuk meg újra mindezt. Urunk, szeretnénk eléd hozni sokféle nyomorúságunkat, szeretnénk elmondani neked, hogy vannak gyászolóink, akiknek keserű heteket kell most átélniük szerettük nélkül. Nagyon kérünk, Urunk, hogy őket is szólítsd meg, és az ő szemüket is, az ő lelki tekintetüket emeld önmagadra, akinél a vigasztalás van. Szeretnénk, Urunk, eléd hozni a járványnak az újbóli fellángolását. Már előre látjuk, Urunk, hogy mi mindennel fog ez együtt járni, vagy legalábbis sejtjük. És nagyon szeretnénk, Urunk, mindettől megszabadulni. Nagyon kérünk, hogy te segíts és te adj erőt az előttünk álló időszakra. És eléd hozzuk, Urunk, az örömeinket is, hiszen sokféle örömünk van itt a gyülekezetben is. Köszönjük az egyes családokban történt csodálatos eseményeket, és köszönjük azt is, hogy átélhetjük, amint újra megtelik a templom, hogy újra együtt lehetünk testvérként te előtted. Nagyon kérünk, hogy te légy a mi őriző pásztorunk, bármilyen élethelyzetben vagyunk, te tarts nagyon szorosan minket a magad közelében. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.